fejezetéhez értünk, a 2 Mózes 40-ből fogunk olvasni néhány verset. Nem az egész részt fogom felolvasni, hanem csak az első két vers, a 16-os és a 34-35-ös verset. Ekkor így szólt az Úr Mózeshez: az első hónap első napján állíts fel a hajlékot, a kijelentés sátrát. Mózes pontosan úgy járt el mindenben, ahogy megparancsolta neki az Úr. Ekkor beborította a felhő a kijelentés sátrát, és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot, és Mózes nem tudott bemenni a kijelentés sátrába. Bocsánat, csak közben itt a telefonom elment. Jó, megvan. És Mózes nem tudott bemenni a kijelentés sátrába, mert attól nyugodott a felhő, és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot. 40 rész telt el ebből a nagyon fontos ószövetségi szakaszból. 40 prédikáció hangzott el itt a szószéken. Ez a 40-es szám, ez sokszor a Bibliában előfordul, több alkalommal is láthatjuk és olvashatjuk. Viszont nekem eszembe jutott még egy fontos 41 szám, ami az emberre vonatkozik, ugyanis 47 kell ahhoz, hogy egy ember kifejlődjön és megszülessen az anyamében. Vajon mi fogant meg bennünk ez idő alatt, a 47 alatt, a hosszú vándorlás alatt? Mi az, ami bennünk kifejlődött, megszületett? Hová értél ezen az úton? Ezt váltod ettől az úttól, amit bejártunk az elmúlt bő fél évben? Van olyan dolog, ami letisztult benned? Lehet, hogy nem mindig tudjuk magunknak ezt megfogalmazni, de egyszer csak jöttünk egy fontos kérdésben, teszünk valamit, és nem tudjuk magunk sem azt, hogy azt miért tettük. De belül érezzük azt, hogy az helyes volt. Van egy kedves történet számomra, ami Angliában történt meg, Spurgeon idejében. Egy férfi nem tudott elmenni a prédikációra, a templomba, és megkérdezte egy ismerősét, hogy vajon miről volt szó vasárnap? Spurgeon miről prédikált? Hát a fickó vakarta a fejét hosszasan, és nem jut eszébe, hogy miről volt szó vasárnap, nem tudta neki elmondani, de azt elmondta neki, hogy mikor hazament, bement a boltjába, és elővette az összes hamis súlyt, kivitte a temzéhez, és bedobta. Tehát Isten munkája ilyen, hogy nem mint megfogalmazni azt, hogy miről volt szó, de bennünk Isten munkálkodik, és Isten cselekszik, és elvégzi azt, amit el kell végeznie, mert Isten ilyen erős és ilyen hatalmas. Az én személyes bizonyságom az, hogy jó, lehet, ezek a részek, amiket olvastunk, ezek ismertek voltak számomra, de jó volt ismét felfedezni azt, hogy az Isten megismerhető, és az Isten szerethető. Az Isten nem csak beszél módon, nem csak beszél hozzánk, hanem szemmel látható módon, és mással össze nem téveszthető módon cselekszik. Isten kijelenti magát, azt mondja, hogy én vagyok az örökké létező, a vagyok. Isten azt mondja, hogy én alkottalak, és foglalkozni akarok veled. Azt akarom, hogy megismerj, azt akarom, hogy felismerj, hogy érdekel a sorsod, fontos vagy számomra. Isten parancsba adta, hogy szeressük őt. Lehet valakit parancsra szeretni? Anélkül, hogy megismertük volna? Anélkül tudnánk, hogy mi az a másik ember, másik személy? Isten nem azzal kezdi a kapcsolatfelvételt Mózessel, hogy szeressél engem, hanem elmondja, hogy ki is ő valójában, és mit akar tenni, hogy ki akarlak onnan hozni téged Egyiptomból, egy népet akarok kihozni Egyiptomból, azt akarom, hogy nekem szolgáljanak, az én nevemet hordozzák. És amikor látták az emberek, hogy Isten milyen hatalmas, látták, hogy kijöhetnek onnan Egyiptomból, és ki is jöttek, és már elindult a manna eső is, minden nap kaptak eledelt, és még kaptak kiváló, finom fűrjeket is, húst, mert azt akartak enni. És amikor látták, hogy a tömör és száraz és kemény kősziklából víz fakad, ezután mondta Isten, hogy szeressék őt. Andy, légy szíves, segíts. Balázs, segíts? Oké, köszönöm. Vannak a földön nagyszerű helyek. Hoztam nektek néhány fotót, amik valóban gyönyörű és látnivalók. Lehet tovább menni. Ez Ázsiában készült ez a felvétel. Gyönyörű hely amúgy. Hát ez, igen, ez Bora Bora, hogyha valakit érdekel, és el akar menni, akkor ezt látja majd ott. Vacak helyek, ugye? Ez egy gletszerben készült, gletszer barlang. Hiszen van még. Ez egy skandináv város madártávlatból. És aztán van még egy klassz hely, ami lehet, hogy megosztó, szó szerint is. De a legnagyszerűbb hely, hogyha végére megy utolsó képet, ez a szent sátor, a szent hajlék. Azért nagyszerű hely, legjobb hely, mert ott volt az Isten, a Teremtő Isten. Ott volt az ő kreativitásával, minden kegyelmével, szeretetével, igazságosságával, hatalmával, erejével. Lehet, hogy nem volt látványos, mint az imént látott képek, de ez a kis terület nagyon nagyszerű hely volt. Lehet, hogy kissé büdös is volt, ugye a sok áldozati bárány és állat elégetésekor, de mégis része volt ez a nagyszerű helynek. Isten betöltötte a sátort, azt olvassuk, az utolsó sarkot is kitöltötte az Úr, és nem mehetett be Mózes arra a helyre. Azt kérdettem otthon magamban, hogy vasárnap jövök ide alkalomra, és az ajtó nyitva van, itt imádkoznak a testvérek reggel 8-tól, és nem lehet bejönni erre a helyre, mert Isten itt van, és betölti ezt a helyet. Hisszük ezt? Hogy ilyen lehetséges ma is, hogy Isten megjelenjék úgy itt, ezen a helyen, hogy betöltse. Ha nem tudunk bejönni az ajtón, milyen nagy dolog volna ez, hogyha ez megtörténne? Hatalmas bizonyság volna számunkra. Hát a sátor telve volt Isten dicsőségével. Mivel van tele az én életem? Van-e hely Isten számára a szívemben, a lelkemben? Adok-e neki helyet? Vagy engedem azt, hogy Isten szorítsa ki azt, ami nem való a szívembe, ami nem való a belsőmbe? Azt szeretném, hogyha Isten töltené meg mindig a bensőmet, mindig ő legyen ott, és minden hiányérzet eltűnne. és azt szeretném, hogy minden fájdalom, minden kétségbeesés megszűnne. De azt látom, hogy ez nem lehetséges, hogy mindig ott legyen Isten, és mindent kitöltsön. Mert itt a Földön gyarló emberként vannak bennem más dolgok is az én szívemben. Nem csak bűnről van szó, hanem más emberekről, akikért imádkozom, a családomért, a szeretteimért, a gyerekeimért, akikért dolgozom minden nap. De ott vannak sajnos a gonosz és bűnös gondolataim, a haragjaim, a dühösségem, a csapkodásom, ha valami nem sikerül. És sokszor bánt a lelki ismerete miatt, hogy Isten miért nem foglal el több helyet a szívemben. De tudomásul kell vennem, hogy a Földön ez a normális állapot, idézőjelben a normálist. Nyilván küzdenem kell azért, hogy legyenek olyan percek, órák, amikor Isten teljesen betölt engem. Ne felejtsük el azt sem, hogy ez a hely, ez a nagyszerű hely nem menekült tábor volt, hanem Isten szabad népének a helye. Isten népe, akit kiszabadított. Azelőtt néhány hónappal még rabszolgák voltak, és dolgozniuk kellett kínnal, keservesen, és a szabadságukat nem maguk vívták ki, hanem Isten volt, aki harcolt értük. Nem egy másik nép hadserege, hanem maga az Úr hozta ki őket Egyiptomból. És miért volt ez a Szent Sátor a legjobb hely, a legnagyszerűbb hely? Azért, mert ez volt a helyreállítás helye. Eszembe jutott Anna története, aki jóval később élt, mint Mózes, és a Szent Sátor Silóban volt, és ott volt Éli pap, ott szolgált, és a fiai is. Kicsit furcsa ez a megállapítás, hogy ez a szentély nagyszerű hely volt, amikor a Éli fiai gonoszak voltak Isten előtt. Korruptak voltak, különböző nőkkel feküdtek le, Isten törvényét nem vették semmibe, és sok ember el is fordult emiatt az Úrtól. Azt látta, hogy a papok ilyenek. De mégis ennek a helynek az adta nagyszerűségét, hogy Isten meghallgatta Anna imáját. Anna, aki gyermektelen meddőasszony volt, nagyon szomorú volt, évekig, hosszú évekig nem lehetett gyermek, és nem volt gyermeke. És abban az időben ez nagyon nagy szégyennek számított, megbélyegezték a nőt emiatt. Ha nincsen gyermek, akkor nincs, aki tovább vigye az örökséget, a nevet, a családi nevet, és az az ág kihalhat. És a meddőséget valamilyen bűnnek gondolták, hogy az asszony, a nő bűnös, azért nincsen. Ez egészen 1827-ig volt ez a téves megállapítás, amikor is felfedezte a tudomány a női petefészket. És akkor derült fény arra, hogy lehetnek szervi bajai is a nőknek, nem csak az, hogy bűnös, és gonosz az az asszony. Tehát Anna szomorú volt, és bánatos. Azt mondanánk ma, hogy depressziós volt. És növelte a bánatát az, hogy a férje másik feleségével kellett együtt laknia, ahol hogy látta a másik asszonynak a gyermekeit szaladgálni maga körül. És egy alkalommal elment a szentélyhez, a Silóba, és imádkozott Anna. Halkan, csendesen. A pap pedig azt gondolta, hogy ő részeg. De mégis Isten meghallgatta az ő imáját, és a pap Éli megáldotta őt. Olyan dolgot kért, amit kevés nő kérne. azt kérte, hogy ha Isten ad neki gyereket, akkor felajánlja neki, hogy ő neki szolgáljon. Tehát kevés anya az, aki ezt tenni, azt gondolom, akinek lemondana a közelségéről, a neveléséről, lemondana a fejlődésének szépségéről, a magához ölelésről, az együttnevetéstől, a tudásának átadásáról, az együtt töltött évek szépségeiről, az Istentől kapott ajándékról, lemondott akkor ott az imádságában. Igazából ő átadta Istennek a tehetetlenségét, ezt a szégyenét, a bánatát, a depresszióját, és azt olvasok a Bibliában, hogy amikor a imádságából fölkelt, nem volt többé szomorú. Nem volt többé szomorú, mert valami ott történt, akkor ott azon a helyen. Valami megváltozott annában. Olyan dolog történt, amit Isten tett, amit Isten tehet. És később azt olvassuk, hogy teherbe esett és megszülte Sámuelt, aki Izrael igen nagy prófétája lett. Kettő ószövetségi könyv is fémjelzi az ő nevét. Ő kente királlyá Sault és később Dávidot is. És a történet itt lezárulhatna. Szép kerek, Isten meghallgatta Annát, lett gyerek, ő odaadta Istennek, vége. De nincs vége. Tehát később még született neki 3 fiú és 2 lány. Tehát nem kellett neki úgy élni, hogy egy gyereket sem nevehetett föl, hanem ott voltak körülött a gyermekek és az áldás. Tehát Anna élete helyreállt. A kisebbségi érzése eltűnt, eltűnt a bánata, a szégyenérzete, lehullott róla a meddő bélyeg, mert Isten helyreállította őt. A világon egyes beszélések szerint 300 millió ember szenved depresszióban. 300 millió. Ez valami őrült nagy szám. Magyarország ebben is vezet. A felnőtt lakosság durván 10,5%-a mondja magát depressziósnak. Ebből körülbelül 200-300 ezer ember, akinek van erre a diagnózisa is, de jóval több lehet ez a szám, akik csak úgy vannak világban, nem mennek orvoshoz, miközben a depresszió, a szorongás, a nyomorúság ott van az életükön, a kilátástalanság, szenvednek hosszú-hosszú évekig. Azt hiszem, van mit még tennünk. Imádkozzunk, őértük is, jusson eszünkbe, nagyon fontos. Több százezer embert érint Magyarországon. Hatalmas szám. Gondoljunk rájuk imáinkban. A te életed az rendben van? Vagy te is különféle hiányokkal küszködsz évek óta? Azokkal, amik nincsenek betöltve? Aggódsz a szeretteidért, gyermekeid jövőjéért? Hogy mi lesz velük? Hogy fognak fölnőni? Mi lesz, ha majd felnőnek? Lesz-e még egyáltalán föld? Látjuk, hogy mifelé halad a világ, hogy mennyi minden rossz dolog történik. És emiatt én sokszor aggódom, hogy mi lesz a jövőben. Lesz elég víz, ivóvíz számunkra? Mi lesz velük? De kérjük Istent, hogy látogasson meg minket, látogasson meg népünket, látogasson meg azokat, akik hiányban szenvednek, akik hiányt szenvednek, hogy Isten állítsa helyre az életüket. Isten ma is kész ezt megadni. Isten ma is kész megadni, ami csak az álmainkban él, ami a vágyaink, amik hajtanak minket. Hogyha bátor vagy, akkor kérd tőle a lehetetlent. Mert Isten megadja azt is. Isten nem fog meghátrálni azért, mert lehetetlen kész tőle. Megadja. Szent Sátor volt az a hely, ahol rendezhette az ember a dolgait Istennel, a bűneit, a vétkeit, de rendezhette az embertársával is az elszúrt dolgokat, ez volt a megbocsátás helye, ez volt a kegyelem helye. Olvastam egy könyvet valamikor a tavasszal, James Dobson írta ezt a könyvet, nagyon jó író és jó pszichológus, érdemes tőle olvasni könyveket, és most szeretnénk venni gyülekezetnek is jó néhány könyvet, és szeretnénk, Botton már régóta erről álmodik, legyen egy könyvtár, ami működhetne itt a gyülekezetben. Nagyon fontos az, hogy olvassunk. Olvassunk, mert nagyon sok mindent lehet tanulni más emberek életéből, bizonyságaiból, élettörténetekből, amiket magunkra is alkalmazhatunk, és másokra is. Olvastam egy könyvet, amiben nagyon-nagyon jól le volt írva a megbocsátás. És ez egy kicsit hosszabb dolog, de elmondom, mert nagyon megrázó és nagyon megindító történet. Kicsit hosszabb lesz, de elmondom, mert fontos szerintem. Ott egy fiú, akinek a szülei részegesek voltak, alkoholisták voltak. 12 gyereket neveltek föl. Ez a dolog Amerikában történt. Az anya egyik este, éjszaka részegen jött haza, és a ház kapuig nem ért el, hanem ott feküdt el a ház kapuba. Tél volt, és a hóba reggel találtak rá a gyerekei. Nagyon megbetegedett, és feküdt otthon az ágyban. És mikor egyik, az a srác jött haza a suliból, akkor kérte az anyuka, hogy menjen oda hozzá. A kezét nyújtotta feléje, hogy jöjjön, és mikor mire odaért volna, már meghalt az anya szeme láttára. És ez a kis srác futva rohant az apukájához, hogy anya meghalt, és az apa nagyon durván rászólt, hogy kus legyen. Egy férfi nem sír soha. Az apa ellökte magától, és jól megverte. Bordája eltörött, az orra betörött, az alsó ajkán belülről 4 centis seb keletkezett, azóta is megvan neki ez a seb. És később is a gyerekkorában a verések rendszeresek voltak, addig verte őket, amíg nem tudtak mozogni, szó szerint ez így megtörtént. 12 éves volt a srác, amikor lelőtt egy embert. Aki meghalt. Bekerült börtönbe, és az összes testvére is börtönbe került. Nem véletlenül. És itt a börtönben hallott először az evangéliumot, egy keresztény filmben prédikál Billy Graham Jézus kegyelméről, az, hogy Jézus szereti őt, hogy egyáltalán valaki szereti őt, ott hallotta először életében a börtönben. És megindult ezen a dolgon, és megtért ott benne a börtönben. Amikor kiszabadult, akkor megnősült, és ő is elkezdett keresztény filmeket forgalmazni, ezeket árulta, és ebből volt bevétele. És megnősült, lett egy kislányuk, és egyik karácsony alkalmával, amikor készültek a karácsonyra, az anyuka vett az utolsó fillérükön, dollárukon ragasztószalagot, meg papírt, becsomagolják az ajándékokat, és mikor hazavitte, akkor a kislánya elkezdte becsomagolni a dobozt, amit ő készített az apukájának, és nagyon sokat elpazarolt a papírból, meg a ragasztószalagból. Ez a kislány mindössze csak 3 éves volt. És amikor látta az apuka, hogy mennyi minden elpocsékolódott abból a pici pénzükből, akkor nagyon mérges lett, és jól elverte a kislányát, aki sírva szaladt a szobájába. És másnap karácsony volt, és a kislány ezt a dobozt elővette, és odaadta az apukájának ezt a rondán becsomagolt dobozt. Apuka kibontotta, és nézte, nincs benne semmi. Mondta, miért nincs benne semmi? A kislány azt válaszolta, hogy hát apa, tele van puszikkal, amiket én tettem bele neked. Tele van szeretettel, amit én adok neked. Kérlek, fogadd el. És az apa ott összetört, átölelte a kislányt, megcsókolta és bocsánatot kért tőle. És kérte Istent is, hogy változtassa meg őt, hogy ne úgy reagáljon dolgokra, hogy az ő apukája tette annak idején, hogy az ő személyisége teljesen változzon meg. Húsz évig nem látták az apjával egymást, az a srác, és hát apukája fölhívta egyszer csak ezt a férfiak, mert férfi volt persze, fölhívta, hogy találkozni akar vele. És a fiú rohant az apjához, az állomásra. A férfi már idős volt, 79 éves volt, és ott az állomáson megölelték egymást, és az apa először, aki verte őt, aki azt mondom, kínoszta őt korábban gyerekként, először mondta neki, hogy szeretlek, fiam. Nagyon kicsi idő volt arra, hogy megbeszéljék, hogy hol találkozzanak legközelebb, de az apa már nem ment el oda, mert meghalt időközben. És a fiú nagyon szomorú volt, hogy nem volt egy utolsó szava se az anyjához, se az apjához. Úgy kellett meghalniuk. De később a temetésen megtudta a lelkésztől, hogy az apa megtért. Hogy Isten megbocsátotta az ő bűneit is, és ez az idős férfi rendezni akarta az életét a fiaival. És végig látogatta őket, hogy bocsánatot kérjen a szenvedésekért, amiket ő okozott nekik. Ez a tékozló apa, én csak így hívom azóta. Van tékozló fiú, de van tékozló apa is. Tehát van lehetőség arra, még 79 évesen is, még később is, hogy az elrontott dolgokat helyrehozzuk. Mert Istennél mindent helyre lehet hozni. Ez ma is így van. Ennek a helynek, a gyülekezetünknek is olyan helynek kellene lenni, ahol jó lenni, ahová jó eljönni, ahová érdemes tartozni. Olyanak kell lenni, ahol a dolgok helyreállnak és nem elromolnak. Tehát lenni kell Szegeden egy olyan helynek, ahol a dolgok helyreállnak. Ahol a vak látni fog, a sánta járni fog, ahol a halottak föltámadnak. Halljátok ezt? Lehetséges. Olyan hely, ahol a gyászolók megvigasztalódnak, ahol lehet érezni és látni, hogy itt van az Isten, ahol a semmi valami lesz, ahol az életek megváltoznak, ahol a depresszió eltűnik, ahol a lehetetlen nem létezik, ahol a bűnös emberi természetek megváltoznak, ahol a bűnöket Isten megbocsátja, ahol megbocsátjuk az egymás ellen elkövetett bűnöket. Attól lesz ez a hely jó hely, hogy őszinték vagyunk egymással. És kimondjuk azt, ami fáj, nem szégyeljük felvállalni gyengeségeinket, hibáinkat. Az idős férfi megtette ezt, és nem rontotta el. Hogyha ez a hely nem ilyen, akkor dolgozni kell azon, hogy ilyen legyen. Hogy azzá váljon. Ha ez a hely nem ilyen, akkor a keresztény élet lényege fog elsikkadni. akkor ez nem lesz más, mint egy jó klub, ahová eljövünk. Lehet kávézni, sütizni, beszélgetni, teázni. Ne érts félre, nagyon jó, hogy van, tök jó, kell, szükség van rá, de a központ az ne ez legyen. Nyilván lehet csinálni, de nem ez. Hogyha ez egy jó hely lesz, akkor ezekért érdemes élni. Dolgozni, küzdeni. A küzdés, ez egy... Most ez így jött tegnap, Andival beszélgettünk tegnap, és rájöttem arra, hogy nagyon sok mindenért nem küzdök. Pedig kellene. Vannak néha ötleteim, vannak gondolataim, van elképzelésem dolgokról, de valamiért nem állok ki teljes mellszélességgel, teljes válszélességgel, pedig fontos volna, és igenis küzdeni kell a gondolatainkért, a véleményünkért. Ha nem teszem, akkor más megteszi majd helyettem az ő gondolatát. Lehet, hogy az is jó, az enyém is jó. Nem arról van szó, hogy összeveszünk, hanem hogy legyünk párbeszédben egymással. Hogy folytassunk értelmes, építő vitákat. Hogy is mondta Madács, ember küzdj, és bízva bízzál. Ez fontos, ez is. Mennyi időn van még? Oké. Köszi. 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 Még egy gondolat csak, hogy a Szentföld ugye ma is nagyszerű hely. Aki volt, azt tudja, hogy milyen jó helyek vannak ott, és milyen jó látni, hogy ott mik történtek annak idején. Tudjuk azt, hogy nincs igazi béke, ma sem. Én nem voltam még ott sohasem, de akik voltak és elmondták, az tényleg óriási élmény volt nekem is. Nem hiába nagyszerű hely, hogy nagyon sok vér folyt érte. Sok ember halt meg ott, különböző háborúkban. Fontos a zsidóság számára, a kereszténység számára, és az iszlám számára is fontos ez a hely. De amikor megjelent Isten testben, Jézus Krisztus lejött a földre, akkor egy óriási dolog volt. Isten betöltötte azt az egész helyet. Megszentelte azt az egész helyet, ahol Jézus járt. Jézust megérinthették, anélkül, hogy meghaltak volna, sőt, meggyógyultak némely, akik hittel érintették meg. Aki csak hozzáért a tömegben, arrébb, az nem biztos, hogy meggyógyult, de aki hittel ért hozzá, ruhája szegélyéhez is meggyógyult. Hát ő volt az igazi helyreállító, és ő most is az igazi helyreállító. Számtalan ember élete állt helyre az ő idejében. Nagyon sok leprás gyógyult meg, tudjuk, sok vak látott az ő áldása, imádsága után. Korrupt vámszedők tértek meg, utcanők tértek meg, utcanők követték aztán Jézust. Megszállottak, tisztultak meg. És még a kereszten sínődő, utolsó perceit élő gonosztevő is meg tudott térni. Mert Isten megjelent élő, szemmel látható módon. A bocsánat Jézusnál van, és azt gondolom, hogy az ő kereszt áldozata kor berobbant a világba a kegyelem. Berobbant a világba Istennek a kegyelem, hogy nem kell elmenni, elzarándokolni a Szent Sátorhoz, és vinni két bárányt, meg három bikát, hanem a kereszt, most nem látom, hogy hol, hát kint van, a kereszt most is azt üzeni, hogy Istennél van a bűnbocsánat, Istennél van a helyreállítás Jézus keresztje által. És azt mondom, hogy aki hisz benne, az meg nem szégyenül. Aki hisz, annak örök élete van. Aki hisz Jézusban, annak örök élete van. Isten ezt ígéri. Ha megadta Annának a gyermeket, amilyen nem volt, akkor neked is meg tudja adni a bűnbocsánatot, az örök életet, ami most esetleg nincsen, de Isten megadja, ha szeretnéd. Úgy legyen. Amen. Most lehet kicsit fölfrissülni, lehet kávézni, sütizni, beszélgetni, egy kicsit megyünk utána vissza, és beszélgetünk még néhány dologról.